Kedves hallgatóink, sétálni indulunk méghozzá Budán, és aki a kalauzunk lesz, a Szabó Dominika, aki itt is van a vonalban. Szia!
Szia, szervusztok!
Hát vannak ezek a könyves séták, és ezek között található a Buja Buda, amit ugye te tervezel, és hát te is kalauzolod el a nagy érdeműt különböző fantasztikus utakra. Hát mit akar ez az izgalmas cím?
Hát először is nagyon köszönöm az érdeklődést, egyrészt a Könyves Magazin, másrészt pedig a Margó Irodalmi Fesztivál nevében, mert hogy mi ezt együtt hívtuk életre, ezt a sétát. Buja Buda és Buja Pest névre hallgat, és természetesen a Buja mint olyanhoz köze van méghozzá nagyon is, ugyanis a prostitúció és az irodalom vonzás körzete és annak kapcsolata az, amit ezek a séták felölelnek, és amit megvizsgálnak. Természetesen irodalmi művek, írók, költők munkássága kapcsán, és hát nagyon sok hölgyről van a sétákban szó. És azért Buja és azért Pest, mert hogy te a budait említetted, de hogy van egy pesti változata is, mert hogy...
Igen, csak a budai az jobban rímel, tehát azt nem lehet elvitatni.
Igen. Buja, abszolút Buja Buda. És akkor ez úgy néz ki, hogy találkozunk a kedves sétálni vágyókkal, és abszolút irodalmi alkotások, levelek, idézetek mentén sétálunk körülbelül 2-2,5 órát, van az 2,5 óra is egyébként, és megállunk olyan helyeknél, ahol vagy költők, írók éltek, vagy ahol akár bordélyházak működtek, vagy akár olyan kávékimérések, ahol olyan sztorik alakultak, amelyekről aztán beszámolunk, és képeket is nézegetünk, és alámerülünk a Buja világába a pesti aranykornak, ami a 19. század vége és a 20. század eleje főleg.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, ugye Pestet jobban el tudjuk képzelni ilyen szempontból, hiszen hát számos kuplé is megénekelte hát az itteni lehetőségeket, a Király utca 101-et például, és hasonlókat, de Budán nem tudom, hogy mennyire voltak bordélyháznak nevezhető igazi létesítmények, vagy mennyire voltak alkalmiak.
Az a helyzet, hogy nagyon különbözött a két városrész és a két város ebből a szempontból, mert ugye arról is szó van, amikor még nem egyesült Pest és Buda, és amíg Pesten főleg a luxus bordélyházak voltak jellemzőek, addig Budán egy úgy szoktuk mondani a Tabánt, amit aztán persze azóta már le is bontottak, hogy az Igen. volt Buda Montmartre-ja. Mert Aha. hogy rengeteg pici kávézó, étterem, vendéglő üzemelt ott, kávékimérések, és hát meg a fürdők, hát persze, hát a fürdőket majdnem el is felejtettem mondani, hogy minden fürdőnek, a budai fürdőnek más funkciója volt így a bujaságot és a prostitúciót illetően, tehát valahol fürdeni jártak a hölgyek, van, ahova családosak mentek, valahol egyszerűen csak ilyen titkos randikat beszéltek meg, szóval ezeknek egy ilyen végtelen tárháza, és de mindig az a lényeg, hogy azért az irodalmat ebben mindenhol beleszőjük, tehát és hogyha, de gondolom ezt te is tudod, meg ezt nem is kell bemutatni, hogy azért Budán Kosztolányitól kezdve a Logodi utcába, Szabó Lőrincen át a Krisztina körúton, tehát ott nagyon sok olyan íróköltő élt, Krúdi pedig ugye beült a kocsijába, és rögtön Budán volt néhány pillanaton belül, hogy nagyon más sztorik zajlottak Budán, mint Pesten, és azért gondoltunk arra, hogy mind a két oldalt megmutatni, mert a pesti bordélyházakról, mulatókról, éttermekről azért többet tudunk, mint arról, ami Budán, akár magánházakban is történt, és egyébként pedig irodalmi lenyomata is van.
Hát igen, meg ki tudja, hogy mi történt a hegyvidéken, ugye, mert itt most Tabánt és Krisztina várost és hasonlókat mondta, de hát, hogy mondjuk a Jókai villában, ami lehetett a Schwab-hegyen, azt is el lehet képzelni, de nem tudom, hogy meddig terjed a
territórium. És ha valaki eljön sétálni, akkor mesélünk is róla a sétálóknak.
És időben merre, vagy meddig tart a dolog? Ezt azért kérdezem már, mint hogy történelmi időben, mert például az egyik ilyen híres hely, ami hát abszolút 20. századi, és nem hogy az 50-es években, de még jó néhány évvel ezelőtt is volt ott Aha. ilyen ledér mulató, ez a Hegyalja úton található, és hogy az ember megy Buda felé, akkor a bal oldalon ugye a Citadellához, ahol föl kell hajtani, ott volt ez a Mambó bár, és ott az lehet tudni, hogy államvédelmi céllal voltak ott hölgyek az 50-es években, sőt azt hiszem, hogy még tovább is, talán már egészen a 80-as évekig ott voltak különböző ilyen lehallgató bázisok, tehát ott tényleg azért vitték a külföldieket, hogy ilyen James Bond-szerűen meg tudjanak különböző hát diszkrét információkat, vagy az államvédelem számára fontos információkat.
Ezekről nyilván, ahogy kutató munkát végeztem, meg végeztünk, ezekről tudunk, de hogy nagyon-nagyon az a célja ennek a sétának, hogy irodalommal összekössük. Tehát, hogy mindenféleképpen irodalmi alkotások szülessenek, akár azokon a helyeken, vagy azokra a hölgyekkel, vagy... Tehát, hogy, és éppen ezért, tehát nem csak ezért egyébként, hanem valahogy ez volt így a fejünkben, hogy ezt így a 30-40-es évekig húztuk a határt. Tehát, hogy ami aztán 30-40-es évek után történt, az még feltérképezésre vár irodalmi szempontból. Nyilván így kultúrtörténeti szempontból azért már nagyon sok mindent tudunk, de hogy még irodalommal azt nem kötöttük össze. Szóval mi azért így Krúdinál megállunk, így a sétát illetően.
Világos. Jó, hát így is nagyon izgalmas, meg így is azt gondolom, hogy van bőven miről mesélni, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy összegyűlik egy adott helyen, egy adott időpontban egy csomó ember, és mindenki hoz magával egy-egy könyvet, kötetet, vagy te vagy az, aki egy jól megrakott hátizsákkal érkezel, és mindig felolvasol valamit, vagy hogy megy ez?
Én vagyok a hátizsákos ember.
Te vagy a serpa,
én vagyok
az irodalmi serpa.
Az irodalmi serpa, pontosan. Tehát aki sétálni vágyik, az csak megjelenik. Hát a budai séta az a Rudas elől indul, a Rudas fürdő elől indul, és nálam vannak a fotók, nálam vannak a képek, nálam vannak az idézetek, hol fejben, hol felolvasás szintjén, és a többieknek csak áldigálni kell, és néha pirulni.
Aha. És hova érkeztek?
Úgy indulunk, hogy a Rudastól indulunk, és föl a Tabánba, aztán a Tabánból föl a Várba, a Várkert bazár mögött, és aztán a Várba vannak helyszínek, amiket meglátogatunk, és a Hess András téren ér véget a séta, tehát ott köszönünk el egymástól körülbelül 2,5 óra a séta idő.
Na hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz legközelebb?
Március 9-én van a budai séta. Most az első tavaszi séta, az egy március 9 szombat délelőtt.
Aha, és akkor a könyves blogon érdemes kutakodni,
a
vagy
könyves
a Facebookon
magazin oldalán,
kell nézni.
Aha. A könyves magazin oldalán is van egy link, és az pedig az átvezet a jegyértékesítő oldalra, de a Facebookon is vannak a sétáknak különböző eventjei, és ez pedig a Buja Buda névre hallgat, úgyhogy ott is megtalálható, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
Na, hajrá, és akkor ugorjunk el Franzstadtba, Ferencvárosba, ahol szintén van egy hozzád köthető, de kevésbé sétálós, inkább beszélgetős event, ez a Sánta Kutya, és itt Ferencvárosról sztoriznak mindenféle ismert és kevésbé ismert emberek. Hogyan kell ezeket elképzelni, meg hogy csak ferencvárosiak jöjjenek, vagy milyen jellegűek a sztorik?
Csak hogy egy nagyon, nagyon rövid bevezetőt az egésszel kapcsolatban.
De Sánta lehet
kutya
hosszabb is nyugodtan.
Az, hogy miért Sánta Kutya, azt talán nem kell elmondanom, hogyha annyit mondok, hogy hazug embert hamarabb, mert hogy amikor kitaláltuk ezt az egész formát, szintén a Margó Irodalmi Fesztivál keretein belül, akkor az volt a célunk, hogy a Margó Fest, ami minden évben Zala megyében Szentgyörgyvárot zajlik augusztusonként, augusztusban néhány nap.
Illetve, bocsánat, ezt tegyük hozzá, Dominika, muszáj hozzátenni, hogy ott
igen.
Is, mert hogy állandóan Margó Fest van egész évben, ahova kapja az ember a fejét, ott van Margó Fest. A Kristály szintéren, akkor Zalába, akkor a Nemzeti Táncszínházba, tehát azért egy kicsit segíts ebbe rendet rakni.
Kristály szintér, Margit-sziget, augusztusban Zala megye Szentgyörgyvár, és október pedig a Táncszínház a Millenáris Parkba, úgyhogy köszönöm szépen, valóban évente háromszor töltjük
igen.
Meg irodalommal az országot, de legalábbis Budapestet és Zala megyét biztosan. Tehát, hogy maga ez a forma, ez a Sánta Kutya, ez a mesélős, történetmesélős esemény, ez azért mégiscsak Zala megyéhez köthető, tehát a Zalai Margó Festhez, mert ott az volt a célunk, hogy megmutassuk a fesztiválra érkezőknek, hogy milyen elképesztően izgalmas és színes megye Zala megye. Na és ez annyira bevált, és annyira szeretik egyrészt a fesztiválra látogatók, másrészt maguk a mesélők ezeket az eseményeket, hogy kitaláltuk, hogy akkor ezt most már ideje meghonosítani itt Budapesten is.
De várj egy picit. Tehát, hogy meghívtatok olyan, nem tudom, Zala megyei prominens személyiségeket, vagy érdekes embereket Zala megyéből, vagy nem tudom,
Zala
különböző
guide-okat. Zala megyei érdekes embereket, tehát még csak
aha.
A... Igen, tehát még csak az sem volt kritérium, hogy valakinek ismert legyen a neve, vagy az arca, vagy a tevékenysége. Sőt, tehát pont ezt akartuk megmutatni, hogy mennyire elképesztően izgalmas, emberi, érdekes, szívszorító, megható, elgondolkodtató, vicces történetei vannak akár egy szalazengróti amatőr csillagásznak, vagy mondjuk egy vonyarcvashegyi születésű, egyébként Grúzia korábbi nagykövetének, vagy egy olyan korábbi hévízi vagy szállodaigazgatónak, akiből aztán sajtmester lett. Szóval, hogy nagyon-nagyon izgalmas emberek, és mindig az annyi volt a kikötés, hogy Zala megyéhez valamilyen módon kötődjenek. Tehát akár ott születtek, dolgoznak, ott van házuk, ott élt a nagyapjuk, ott van szőlő, teljesen mindegy. És aztán ezek köré találjuk meg mindig a sztorikat, és ez annyira bevált, hogy szerettük volna ezt a margós kollégáimmal meghonosítani végre Budapesten is. És hát honnan máshol induljunk, mint a Ferencvárosból, a város szívéből, és a Tompa 17 nevű kávézó, ami a Tompa utca 17 szám alatt található meglepő módon, ez kiváló helyszínt ad ezeknek az esteknek, és ennek pedig az a koncepciója, hogy akik Ferencvároshoz köthetőek valamilyen sztori kapcsán, nem kell, hogy itt éljenek, vagy dolgozzanak, vagy teljesen elhivatottak legyenek Ferencvárossal kapcsolatban, de mondjuk egy ferencvárosi utca sarkon csattant el életük első csókja, most mondtam valamit. És akkor ezeket a sztorikat egy előzetes interjúval valahogy így előhúzzuk, megbeszéljük, kicsit dramaturgizáljuk, megszabjuk, hogy az időkereten belül tudjon majd maradni a mesélő. És akkor nem ez nem egy ilyen klasszik interjú forma, hogy én nem kérdezek, és a másik pedig válaszol, hanem gyakorlatilag ő maga elmeséli, mint ahogy tűz körül üldögélünk egy-egy fröccsel, és a haverokkal dumálunk, úgy elmesélik a mesélőim ezeket a Ferencvároshoz köthető sztorikat, és az egészben mindig az az érdekes, hogy véletlenül vagy nem véletlenül, valahogy az este végére mindig kiderül, hogy ennek a látszólag egymástól teljesen független három embernek mégis van valami köze egymáshoz, nem csak Ferencváros.
Jó, akkor kibújik belőled az Agatha Christie.
Abszolút.
Nagyon izgalmasan hangzik, de miért nem szabad hazudni, hiszen ha hazudnának ezek az emberek, akkor lehet, hogy sokkal izgalmasabbak lennének a történetek. Most csak a címre utalok vissza, hogy Sánta kutya, tehát ezek szerint ez ilyen igazmondós, mesélős, beszélgetős este.
Igen. Képzeld el, hogy én abban hiszek, hogy a valós történeteknél nincsenek izgalmasabbak.
Aha.
És valahogy ez hozza ki azt az emberi intimitást, és azt az emberi kötődést, és egymásra való kapcsolódást, amikor tényleg ezeket a valós történeteket osztjuk meg, és őrület, hát ezt te magad is tudod, hogy milyen hihetetlennek tűnő sztorik azok, amik mégis igazak. És
az élet a legjobb forgatókönyvíró.
Na, ugye?
A téma az utcán heve.
Szóval ez a deal, hogy vállaljuk azt, ami történik, meg ami történt, mert hogy annál izgalmasabb úgy sincs.
Világos. Dominika, más nem maradt hátra, mint hogy muszáj, hogy egy pár szóban elmeséld azt, hogy téged mi sodort ide, egyrészt a kirándulós utca járogatós bujálkodáshoz, másrészt a sántakutyás beszélgetésekhez, honnan jött ez neked?
Hát a Margó Irodalmi Fesztiválnak dolgozom abszolút szívszerelemből most már hosszú évek óta, és maga a sántakutya, nem, először kezdem akkor a sétákkal, tehát néhány évvel ezelőtt Valuska Laci és a Margó Irodalmi Fesztivál csapata, meg a könyves magazin csapata kitalálta, hogy tök jó lenne beszállni ebbe a bizniszbe, irodalmi szempontból is, hogy olyan sétákat tartani, rengeteg nagyon-nagyon érdekes sétákat.
Muszáj, hogy megkérdezzem, hogy egyébként ezt valaki valaha fölkutatta, hogy honnan jött ez a hullám, hogy hirtelen mindenki városi sétákat kezdett el szervezni, és az emberek elkezdtek erre özölleni, ez hogy indult be, ezt te nem tudod?
Hát az, hogy itthon Magyarországon hogy indult, azt nem tudom, de én nagyon szeretek utazni, és nagyon sokat is szoktam utazni, és hát azért ez Európa egyéb pontjain, sőt egyébként Ázsiában is, ez egy abszolút bevett szokás, hogy aki ismeri a várost, az maga mellé vesz néhány embert, és azt az oldalát, amit ő ismeri, az bemutatja azoknak, akiket ez érdekel.
Igen, nyilván ez valahol szerintem az idegenvezetésből indul, tehát hogy az ennek a nem tudom, intézményesített formája, és akkor az emberek elkezdtek keresni valami fajta alternatív rendszert. Ez azt gondolom, hogy egyébként az ilyen digitális platformok terjedésével párhuzamosan alakult, tehát egy ilyen alternatív guide-ok kezdtek el jelentkezni, de hogy valóban mi váltotta ki ezt az őrületes hullámot, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy ez mind a mai napig nagyon népszerű és nagyon működik.
Igen, de én speciál ezt az őrületes hullámot én nagyon szeretem. Tehát, hogy a gasztrosétáktól kezdve a mindenféle helytörténeti, vagy például az Ádám, aki ugye a vendégem lesz a Sánta kutyában, zenetörténeti sétákat
szokott tartani. Bősze Ádámról
szóval,
van szó, igen.
Igen, igen, igen. Szóval, hogy ezek a séták, ezek úgy jöttek, hogy végre itt az ideje, hogy irodalmi séták is legyenek a városban, és hát, hogy ki más csináljon, mint a Könyves Magazin és a Margó, akiknél azért autentikusabban kevesen ismerik a városban az irodalmat. És én pedig, ezt lehet, hogy egy pszichológussal kellene megbeszélnem, hogy miért pont a bujálkodás, és miért pont a prostitúció és az irodalom kapcsolata pattant ki a fejemből, de valahogy ezt én úgy kitaláltam, és a Valuska Laci azt mondta, hogy Domász, akkor csináld. Úgyhogy ez így jött, és hát óriási filológiai meg kutatómunkát végeztem, és iszonyú, kimeríthetetlen, iszonyú izgalmas tárháza van ennek amúgy. És a történetek az pedig kicsit szakmai, tehát a történetmesélő Sántakutya az pedig egy kicsit szakmai, mert hogy én üzleti történetmeséléssel foglalkozom, polgári foglalkozásom szerint, ami egy gyakorlatilag egy ilyen kommunikációs módszertan, és hát ott is a történetek, és ott is a valóság alapú történetek, amik számítanak. És hát ezt szerettem volna átültetni így a szerelem projektbe is, ami
igen.
Ugye a Margó. Így van. És hát ugye a Laciék pedig már, tehát a Valuska Laciék, a Margó meg már foglalkozott korábban hasonlóval, amikor írókat próbáltak így meséltetni, és van egyébként egy-két szuper megmaradt esemény, például Eszterházi Péter is részt vett egy ilyen mesélős esten, ezt érdemes visszakeresni a YouTube-on, most sajnos pontos nevet erre a linkre nem tudok mondani. De abszolút, abszolút, így, hogy Sánta Kutya és Eszterházi Péter is akkor ki fogja adni. Úgyhogy ez, és hát tényleg él a város, tele vagyunk sztorikkal, érdemes ezeket hallgatni. Hát a könyvek is mindig sztorikból indulnak, ugye?